Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, és Szenes Zoltán, professzor emeritus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Magyar Honvédség korábbi vezérkari főnöke. A beszélgetést a felvételről hallják, 3:30 után kezdtük rögzíteni. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Mi történhet most Ukrajnában, amikor mi civilek nem tudjuk értelmezni a katonai szakzsargont, nem értjük, hogy a képeken mi van, és a felek kommunikációs eszközként használják magát a képeket is, meg az erről szóló kommunikációjukat is. Szenes Zoltán.
Ez egy valós probléma, de azt azért lehet látni, hogy háború zajlik.
Az oroszok szerint nem, speciális
művelet. Hát mindegy, hogy nevezzük. Én követek egy orosz csatornát, amely a háborút rendszeresen kommentálja, és elég relatíve jól. És a címe az van, hogy béke ma. Ez a háttere a kommunikációnak. De azért hát rengeteg információ bejön, meg azért a meghatározó médiumok, képek, videók, emberek, tehát közösségi média fantasztikus szerepet játszik. Tehát azért lehet látni, hogy mi zajlik. Persze pontosan senki nem tud semmit, szerintem még a két hadviselő fél se, de azért a főbb események, tendenciák, a hadjáratnak, a háborúnak a mozgásai azok regisztrálhatók, és szerintem tényszerűek.
Hol tartanak most az oroszok, és hol tartanak az ukránok a védekezésben? Ott tart-e a két fél, ahol a katonai tervezés gondolta, hogy most arra tartaniuk kell?
A katonai tervezés az ugye most nem akarok idézni klasszikusokat, a terv az azért kell, hogy majd az élet változtatja, de az kétségtelen, hogy a múlt héten csütörtökön indult háborúnak most már látjuk, hogy fázisai vannak. Az első nap az egy stratégiai meglepés volt, az ukrán hadsereg tulajdonképpen nem tudott rá reagálni. A másik nap egy kicsit a megmaradt erők magukra találtak, és akkor itt van az első fordulat, ugye elvileg a második napon már ugye nagyon sok sikeres előre mozgás, és a különleges erőknek, a specnaznak, meg a csecsen dandárnak igazából, ezt egyébként maga a ukrán elnök kommunikált, hogy vadásznak rám, és hogy én vagyok az egyes számú célpont. Beszivárgott Kijevbe és kormányzat negyedbe is beoltoltak a támadók, de aztán elhárították. Tehát igazából nem sikerült se az elnököt, sem a körözetlen környezetét megölni. A csecsen parancsnok egyébként a csecsen elnöknek a testőrségének a parancsnoka volt, aki ott egyébként meghalt. Tehát ezzel a úgynevezett villámháborús elképzelés, aminek az lett volna a célja, hogy kivenni a rendszerből az ukrán kormányt, és egy báb kormányt csinálni, ennek a lehetőség igazából megszűnt, és azóta egyre nehezebb a helyzet, mert maga az úgynevezett orosz ellenzék, van egy ellenzéki platform, amelyben az orosz pártok tartoznak, és hát ők is harcolnak. Tehát ukrán főpolgármesterétől elkezd a Poroshenkoig mindenki gépkaravéjjal. Tehát példát mutatnak. És ez az idő, ugye a szaknyel úgy mondja, hogy hadműveleti szünet, ez a hétvége, amikor az oroszok rájöttek, hogy ez a gyors akció nem sikerül, hiába megbénították az egész ukrán hadsereget, ugye a légvédelmet, radarrendszer, repülőtereket, első éjszaka, vagy 400 infrastruktúrát, elemet támadtak, megszerezték a légifölényt, de ez nem volt elég ahhoz, hogy gyorsan megcsinálják a politikai kormányzati váltást. És ez a szombat-vasárnap, ez a hadműveleti szünet, ez viszont, és közben az emberi történetek, ami az Al Jazeera-tól a magyar csatornákig mindenhonnan, tehát bármit bekapcsolt az ember, jöttek ezek az emberi történetek, ezek a szívfacsaró dolgok, egyre inkább a ukránok mellé állított a nemzetközi közvéleményt, és illetve az ukránok is, ugye mivel az elnök is hősiesen viselkedik, tulajdonképpen egy ilyen honvédő háborúba kezdenek, és az ukrán nemzetiség, vagy az ukrán nemzeti öntudat megerősödött. És ez a két nap az arra kellett az oroszoknak, hogy behozzanak nehéz erőket. Mert ugye a háború az igazából négy irányból kezdődött, ugye északról Belarus területéről mentek Kijev fele, illetve a északkeleti hát kutyák oblasz vagy területek, tehát magyar fogalma szerint megyék, de ugye ezek nagyon nagyobb területek. És akkor ugye a észak-keletről is jöttek be az orosz erők, keleten ugye támogatták az ott lévő két nemrégen oroszok által elismert szakadár köztársaságot, és ők kötik le tulajdonképpen az ukrán a háború előtti hadseregnek a nagyobb része ott van koncentrálva, és a negyedik irány pedig délről, amelyik alapvetően a Krím-félsziget, illetve a haditengerészeti erők révén. És ez a négy stratégia irány, ez a négy front, ez ma is működik, ugye a legfrissebb fejlemény, a déli front, azt tulajdonképp áttörték az oroszok. Tulajdonképpen stratégiailag, harászatilag tiszta koncepciók vannak, tehát áttörték az oroszok, mennek fölfele a egyrészt Kijev fele, másrészt pedig, hogyha elveszik Harkiv, illetve Mariupol is nagyon közel van hozzá, akkor tulajdonképpen a Donyecki medencében lévő ukrán nagy csoportosítást, ugye ott 40-60-80 ezer főről beszélnek a számok, be tudják keríteni, tehát harapófogóba tudják fogni. És a másik nagy eredmény, hogy délen gyakorlatilag most már az azovi tenger fölötti, szárazföldi terület egészen a Krímig az összefüggésében orosz kézben van, és ugye ez mehet tovább, ugye ma éjszaka már hogy ezt a területet bombázták, és az orosz katonai műveleteket kommentáló, és mindig terveket, egynapos terveket bemutató médium szerint akár holnap estig el is érhetik a Moldovát, a Nyeszterventi népköztársaságot. Tehát gyakorlatilag egy olyan szárazföldi területet hoznak létre, amely már a két renegált köztársasággal összeköti, és hát onnan már csak egy lépés, hogy a Nyeszternek a bal partja, és ez a régi úgynevezett új Oroszország, ami valamikor ugye azt hiszem 18. századba került ugye orosz kézbe, hogy ezt a területet egyesítik. De a nagy kérdés ebből a szempontból a hét az szerintem nagyon fontos lesz, a nagy kérdés, hogy Kijevvel mit csinálnak. Ugye a város az a legnehezebb műfaj, Kijev egy hős város, Bulgakov írta, az orosz városok édesanyja. Egy hónapig tartott, amíg a németek bevették a második világháborúba. És ugye amit látunk, hogy a nemzeti területvédelmi erők, a gárda, rendőrség, polgárok 15 ezer fegyvert osztottak ki, csinálják a palackokat, a Molotov koktélt, tehát fel lehet idézni Budapest 56-os történetét, és ugye nem lehet tudni, hogy milyen veszteség. Nyilván, mivel a városra azról van szó, és ez látszik ugye most már Harkivnál, de korábban is volt egy Szcsasztje nevű város a Donbaszban, amelyik 8 elfoglalták ugye a szakadár orosz erők, 80%-ba pusztult, és a városharc ahhoz, hogy győzzenek, és ugye utcáról utcára, házról házra, ahhoz ugye pusztítani kell, és ez a pusztulás, ez ugye rettenetes lesz, sok emberi veszteség, sok anyagi veszteség, de ha el akarják foglalni Kijevet, és a tárgyalások ugye majd előleg, hát most nem indultak el, de talán délután újraindulnak most, akkor valamit hoznak, de én sem bízom a tárgyalások sikerében, mert mind a kettő fél merevő ragaszkodik az álláspontjához. Tehát lezárnám azzal, hogy a katonai műveletek, a hadászati koncepció az látszik, a frontok megvannak, részleges sikerek vannak orosz oldalról, az ukrán hadsereg bármennyire is hősies, és bármennyire is próbálják ellátni, azért lényegesen gyengébb, mint az orosz hadsereg, és ez a hét szerintem kritikus lesz a tekintetben, hogy a Kijev sorsa, vagy a Kijev helyzete hogy fog változni.
Mi történhet a Kremlben? Onnan olyan képeket láttunk, ahol Vlagyimir Putyin vezető embereivel nagy távolságról tárgyal, de ilyet korábban is láttunk. Mint ha mi sem történne. Beák András, mi történik ott?
Egyrészt Oroszország, legalábbis a politikai vezetés próbál úgy tenni, mintha nem lenne egy semmi látnivaló, legalábbis komoly látnivaló a belső publikum számára. Tehát nem kommunikálja azt, hogy háború, ugye nem is háborúnak hívják Oroszországban ezt az akciót, egyrészt rosszul cseng, hanem különleges hadműveletnek. Másrészt azért nagyon-nagyon-nagyon megvan szűrve az, ami bekerül az orosz médiába. Tehát nem csak ugye a közösségi oldalakat korlátozták a háború kitörése óta, nagyon lassan megy a Facebook és az összes ilyen tartalomközlő anyag, de hát effektíve megfenyegették az online tartalmakat, hogy mit hozhatnak be, és igenis ott van a Damoklész kardja bármelyik online médium fölött, hogy bezárják, hogyha túlzásba esik a hivatalos médiában, pedig érdekes módon kitapintató a feszültség, tehát olyan megjegyzések vannak vezető műsorokban is, amelyek szerintem korábban nem hangozhattak volna el, ennek ellenére, mert mondjuk a hivatalos hírműsorokban nem kerül be érdemben a harctéri cselekmény. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a külcsin. Tehát ez az, amit mutatnak. Másfelől, hát nyilvánvalóan nem lehet eltakadni, hogy egy csomó minden történt, hogy a gazdasági szankciók már éreztetik a hatásukat a mindennapokban, oroszok nem tudnak kiutazni az országból, a rubel árfolyam összeomlott. Tehát nyilvánvalóan nagyon komoly tárgyalások folyhatnak a háttérben, hogy mit és hogyan lehet csinálni. Én azt éreztem már a háború megindulása előtt, és főleg ugye, amikor a két köztársaságot elismerték, az volt nagyon, ott volt egy nemzetbiztonsági tanácsülés, ahol külön Putyin minden egyes meghatározó minisztere és vezetőjét felszólította tulajdonképpen, hogy szóljon a elismerés mellett. Mm-hmm. És ezt hangsúlyozta, hogy ez egy kollektív döntés, nem én hoztam egyedül, ami nálam arra utalt, hogy itt azért nem volt egység ebben a kérdésben.
A külső hírszerzés vezetőjének a válasza az azóta mémesedett is, ahogy nem mondta elsőre azt, hogy persze, minden rendben így.
Igen. Tehát én úgy gondolom, itt voltak kétkedők, és ugye korábban ilyen nem volt, tehát ugye ez nem kellett a közönség másfél órában a főműsor időben ezt bemutatni. Én úgy gondolom, hogy érezték, hogy ez egy nagy horderejű döntés, és én úgy gondolom, hogy voltak ebben viták. És hát azóta nem úgy alakultak a dolgok részben, amit az Oli elmondott, tehát hadászati szinten sem, és én úgy gondolom, hogy a gazdasági szankciók ügyében is többet hozott a nyugat, mint amennyit előzetesen vártak.
De mit várhattak az oroszok előzetesen egy ilyen lépéstől? Rosszul ismerték a nyugat képességét, benézték azt, hogy mennyire gyorsan és mennyire egységesen képes reagálni az oroszok, nem állnak rossz tervező hírében?
Hát egyrészt ugye én nem értek hozzá, itt a Zoli is megerősített ebben, hogy egészen merész elképzeléseik voltak, hogy mit fognak csinálni az első napokban. És mások is azt mondták nekem, hogy például, amit Kijev környékén próbáltak helikopterekkel elfoglalni reptereket, nem sikerült. Engem már önmagában meglepett különben, hogy Kijevre mennek. Tehát, hogy ez egy 3,5 milliós hatalmas agglomeráció, hogy azt menetből bevenni, elkapni ott a kormányt. Tehát, hogy ha tényleg arra számítottak, hogy ez gyorsan lemegy, akkor lehetett abban reménykedni, hogy gyorsan lemegy, és majd így elsikkad. Ez biztos, hogy nem következik be, és csak rosszabb lesz, mert én úgy látom valóban, hogy nagyvárosi csaták jönnek, és ott vagy hatalmas vérvesztességeket kell felvállalni az orosz hadseregnek is, vagy tüzérséget, nehéz fegyverzetet kell felvonultatni, vagy hosszú ostromra kell berendezkedni és blokkádra. Egyik se jó választás. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a gazdasági szankciók vonatkozásában, hát én azt láttam, hogy itt a fölkészülési fázisban, januárban, februárban nem volt nyugati egység, nem volt letéve az asztalra, legalábbis nyilvános szinten nem mondta senki azt, hogy ezek és ezek a szankciók várnak rátok, ha támadás indul. És ez részben azért gondolom, hogy nem volt ebben egység. Az Európai Unió napirendre se vette a szankciók tárgyalását, mert voltak tagállamok, amelyek ezt nem támogatták, még elméleti szinten sem. Ezt lehet, hogy félreértelmezték a Kremlben, és úgy gondolták, hogy hát ha a felkészülési fázisban, amikor már úgy nagyjából kezdtek kiderülni a dolgok, hogy mi készülhet itt, nem tudnak minket megfenyegetni, akkor a háború folyamán se fognak.
De annak volt valami előjele, hogy az oroszok a gazdaságukban készülnek a háborúra? Allokálták valahová a forrásaikat?
Persze, 2014 óta készülnek. Most, hogy konkrétan itt a háború előtt, én úgy gondolom, hogy igen, tehát nem biztos, ez így el volt döntve, de hát például a dollár kitettségüket egy banki tartalékon leépítették, a juant fölépítették, aranyat vettek ki, az monetáris aranyat, ugye fizikai aranyat nehéz, egy banki tartalék harmada a monetáris aranyban van. Tehát láthatóan olyan eszközökben menekítették, láthatóan a bankok, legalábbis a nagy bankok egy része föl volt erre készítve valamilyen szinten, de hát egy ilyenre nem lehet felkészülni. Tehát készülni lehet rá, de ha egy ilyen gazdasági hadviselés beindul, arra igazából felkészülni teljes mértékben nem lehet, főleg nem Oroszország, azért nem egy ilyen gazdasági erőközpont. Tehát millió egy csatorna van, amelyen keresztül váratlanul hathat valamilyen dolog. És valóban, hát amit ledobtak rájuk, az egy ilyen, mondjuk, hogyha hadászatból kéne hoznom a hasonlatot, akkor egy ilyen taktikai atomfegyver.
Az orosz haderő felkészülését nyomon lehetett követni? Mikor gondolták a katonák először azt, hogy ebből háború lesz? Az oroszok rendszeresen csinálnak hadgyakorlatokat, annak van egy üteme.
Ugye a katonai gondolkodás a worst case, a legrosszabb állapotra való felkészülés, de ugye a szakértők, én magam sejtem egyébként, hogy a Putyin eddig elmegy. Én azt gondoltam, hogy elismerte a két szakadár népköztársaságot, még azt is, hogy beküldte a békefenntartókat, és egy úgynevezett grúz modell, amit 2008-ban Grúziában is csinált, hogy gyakorlatilag átvette ott a hatalmat, és azóta ugye a grúziai népköztársaságok is Moszkvával aláírtak egy kétoldal együttműködési kölcsönségjutási szerződés, mint hogy ez most is megtörtént, és ezzel tulajdonképpen Grúziában is befagyasztották a konfliktust. És ilyen a konfliktus azért régóta, ugye 92-től kezdve sok van Kelet-Európában, ugye Esztermenti köztársaság, Karabak, ugye most volt tavaly a 44 napos háború, ugye a grúzok, most ugye az ukránok 2011-től a két szakadár köztársaság, tehát igazából nem gondoltam, hogy tovább megy. Szerintem itt a politikai helyzet úgy alakult, hogy politikai számításban ugye a német kormány éppen csak megalakult, és azért tudjuk, hogy a német szociáldemokrata, tehát az SZDSZ-es, tehát liberális és zöld párti vonal általában nem katonapárti. Az egy hatalmas meglepetés, hogy most közelmúltban teljesen más politikát folytatnak. Franciaországban választások lesznek, Egyesült Államok tele van problémával, tehát szerintem ezt próbálta bemérni, és szerintem az volt a fő számítás, hogy amikor bementek az orosz békefenntartók, tűzi játék fogadta őket, hatalmas lelkesedés, ováció, népünnepély, és arra számított, hogy a gyors támadással ez az orosz hajkú lakosság, vagy a ukrán kormánnyal nem elégedett lakosság szempontjából pártfogás vagy szimpátia lesz, és akkor ezzel ott el tudják végezni a piszkos munkát. Na most itt van egy hatalmas tévedés, mert ugye közben ezek a szörnyű történetek, amelyeket lehetett látni a médiának, ez ugye előny a médiának, megfordított hangulatot. Azért Ukrajna ugye egy kettészakított ország, tehát a kelet az orosz, a nyugat az inkább nyugatos, mindenféle szélsőséges erő, és ugye azt mondták, hogy igazából annyira nem egységes Ukrajna, de most azt látszik, hogy ez az ukrán öntudat, vagy ez ukrán hazafiasság megerősödött. És ez egy komoly fordulat, mert ugye az elmélet szerint, mármint a katonai hatalom elmélet szerint, ugye most a Clausewitzre utalok, ugye a Szent Háromság azt jelenti, hogy akkor lehet sikeres a háború, hogy van egy erős kormány, ugye a Zelenszkij most hát egész pozitívan mutatja meg, mert vannak neki dolgok, ami nem érthetők, de azért összességében nyomás alá helyezte a nyugatot. Kitart, nem menekült el, hát felajánlották neki, hogy mehetett volna Londonba, vagy emigráns kormány csinál, stb. Tehát azért lehetett, voltak választási lehetőség, nem ment el. Hadsereg, ugye a hadsereg 2014 óta nagyon sokat erősödött, azóta 100 000-re több lett a létszám, a költségvetés GDP 5-6%-át költik rá, rengeteg nyugati támogatás, és ugye az ukrán hadseregnek van egy kemény magja, ezek az atomvialószegek, ezek a szélsőségesek, sőt, még csecsenek is harcolnak ott, zsoldosok, tehát azért van egy kemény mag, tehát erős, és akkor harmadik pedig ugye a nép támogatása, és ugye itt szerintem csak meg az egész koncepció, mert ez a támogatás ez egyre inkább, még az oroszok, tehát az orosz ajkúak is egyre inkább a látottak és hallottak hatására orosz ellen is. Ugye van ez a délen ez az atomerőmű, ahol lehet látni a videóban, hogy a orosz katonákat, a lakosság, ugye nem lehet hivatalosan jogilag, nemzetközi jogilag támadni atomerőművet, de a lakosság bált és szembált az orosz hadoszlopba, nem engedte be. Tehát olyan cselekedetek történnek, amelyek, és ebben elszámították magukat. És mivel a támadás a könnyű erőkkel is gyorsan történt, és ez kapcsolódik a gazdasági kérdésekhez, ugye az oroszok egyébként teljesen modern elmélet szerint, zászlói harcsoportok szerint gyorsan, nagyon gyorsan harcolnak. Na de ugye a logisztika, ugye a zászlói csoport 5-7 napi harc elegendő készlet van, a mögötte lévő logisztikai erőket, gépjárműszokat nem tudták követni rendesen a gyors mozgású, könnyű páncélos erőket, és az ukrán csapatok, főleg ugye a dél és, Kijev között a csapásokat mértek a gépjárműoszlopokra, lassították, és ugye ezért vannak a tudósítások, hogy nincs üzemanyag, stb. És a nagy távolságok miatt a logisztika nem képes egy nap több fordulót, három-négy fordulót csinálni, utánpótoljon. Ugye én egyébként kivégeztem a mesterdiplomámat, akkor még Leningrádnak hívták, logisztikai közlekedés területen, ugye az volt akkor a sláger, hogy elindul egy orosz harckocsi zászló, vagy akkor mögé kell tenni egy gépjármű szállító oszlopot, mert nagyon sokat fogyasztanak az orosz eszközök. Nagyon jók az orosz eszközök, de sokat fogyasztanak. Tehát ebből fakadóan megjelentek az ellátási problémák, nehéz erőket kellett behozni, és ekkor adták ezt a kétnapos hétvégi hadmeneti szünetet, amivel aztán megerősödött az ukrán ellenállás is, az ukrán hadsereg erőt is megpróbálták újjá szervezni, de az alaphelyzet nem változott, mert nem tudják kihozni, mert abban a pillanatban elmennek a Nyeperig, nem tudják kihozni onnan az erőket a két szakadály köztársaság szembe. Délen pedig próbáltak megakadályozni a mélységbe betörést, de az már biztos Herszon városánál áttörtek, tehát az már biztos, hogy az áttörés megtörtént. Itt most megint az a kérdés, hogy mekkora erőket szánnak a bekerítésre, tehát a Katlarra, a Kelet-Ukrajnába, és mekkora erőket engednek föl Kijev támogatására, illetve mi lesz a Moldovában.
A taktikai, gazdasági atomfegyver, ez ellen mi lehet az oroszok védekezése? A tartalékolás?
Sőt, a tartalékaikat is érinti, tehát, hogy ennek a 600 milliárd dolláros egybanki tartaléknak egy nagyon nagy része külföldön van.
De bocsánat, amikor gondolták, hogy támadni fogunk, azt nem lehet hazahozni?
Nem olyan könnyű, tehát mi berakjuk, tehát hogy persze készpénzbe be lehet tenni, nehéz elképzelnem, tehát hogy azért egy ekkora méretű egybanki tartalékot, ugye ilyen államkötvénybe ebbe abba rakja az ember, és hát lehet, hogy nem gondolták azt, hogy idáig megy a dolog. Tehát hogy én nem gondolom, hogy itt végig gondolták azt, hogy meddig mehet el, és milyen gyorsan mehet el ez a dolog, ez az egész. Az amerikaiak tulajdonképpen két nap alatt ledobták a legnagyobb fegyverüket, tehát ugye ezt a úgynevezett blokkoló szankciót 4 orosz bank ellen. Ez bizonyos szempontból különben erősebb, mint a SWIFT. Tehát, hogy ezek nagyon komoly dolgok, és hogy a Sberbankot meg kitiltották az amerikai dollárrendszerből, nem véletlenül, és ez két nap alatt. Tehát, hogy ők készültek erre a dologra, és egy viszonylag erős nyitánnyal indítottak. Azt hiszem, hogy a szankciók kb. Azt csinálták, hogy nem bénították le teljesen az orosz gazdaságot, ezt nem merték szerintem meglépni, meg részben megvan a számítás, hogy még majd kell tudnunk eszkalálni. Tehát nem kényszerítették abba bele az oroszokat, hogy hadigazdaságra álljanak át, illetve hogy nagyon erős választ adjanak, ezzelják a gázt. De a meglévő fundamentumok mellett egy nagyon erős, a lehető legerősebb üzenetet küldték el. Tehát az oroszok jelen pillanatban egy dilemmában vannak, mert eszkalálhatnak, tehát mondhatják azt, hogy hát, hogyha kitiltottátok a SWIFT-ből ezt meg azt a bankot, akkor csökkentjük a gabona exportot, vagy ezt, vagy azt, amazt. De ezzel még maguknak is ártanak. Akkor nem ártanának maguknak, ha már nem tudnának mit kezdeni a dollárral, meg az euróval, mert úgyse tudnák elkölteni, de ez nem áll fenn ez a helyzet. Tehát, hogy valószínűleg most az oroszok szívják a fogukat, és megpróbálnak ehhez alkalmazkodni, és nem biztos, hogy mernek eszkalálni gazdasági fronton, de hát így meg egy korábbi, soha ekkora gazdasági fegyvert nem vetettek be. Tehát az amerikai pénzügyminisztérium megmondta, hogy ez az eddigi legnagyobb pénzügyi szankció, amit kivetettek valaha.
Valahogy úgy kell érteni, hogy a nyugat azt mondta, hogy odaadom az orosz kézbe az útválasztás lehetőségét, hogy innen most hogyan tovább, és a mindkét válaszra van egy erős válaszom?
Hát nem, mert tehát, ahhoz nincs meg a politikai támogatás, főleg Európában, hogy teszem azt, tehát itt ugye van az olaj és a gáz, ez két ilyen tuti fegyver, de van egy csomó minden más. Tehát fémek, különféle színes fémek, gabona, például a kínai exportnak Németországban, Lengyelországban, Csehországban az ötöde Oroszországon keresztül jön. Tehát, hogyha egy totális SWIFT-es leválasztást választják, és valahogyan csoda folytán megoldjuk még az olajat, meg a gázt is, akkor is ilyen több hónapos gazdasági lezárásokra kényszerülnénk itt Európában. Ezt nem hiszem, hogy a társadalom támogatná Ukrajnáért, ezt fölvállalnánk, hogy ezzel szembesünk. Tudom, ez nagyon kegyetlen és riteg ezt mondani, de nem hiszem, hogy erre megvan a politikai felhalmozás. Tehát ezt Ezt, hogy a teljes SWIFT-es leválasztás megtörténjen, és a totális gazdasági fegyvert alkalmazzuk, ez szerintem nem volt politikai opció. Ezt ki kellett zárni, legalábbis most még, és ehhez képest, hogyha ezt kizárjuk, így is nagyon erős. Azt mondom, hogy a következő legerősebb pénzügyi szankciós csomagot fogadtuk el.
Volt vezérkari főnök úrnak, van egy hozzáfűzni valója, mondta a szünetben.
A gazdasági kérdésekhez szeretnék hozzászólni egyetért, amit itt az András mondott, de ugye látjuk 2014 után, ugye azok a gazdasági szankciók azért nem voltak erősek, de ugye Kína segítette Oroszországot, sőt 2015-től elkezdte ezt a kínai SWIFT rendszert, tehát nemzetközi átutalás rendszert kiépíteni, és ugye most van egy ilyen kalkuláció, hogy esetleg az oroszok ebbe beszállnak erősebben, és akkor megpróbálják átkonvertálni ezeket a lehetőséget, meg ugye a napi éreket, amit lehet hallani Oroszországon, milyen intézkedéseket hoznak, most például éppen tegnap olvastam, hogy a minden cégtől 80%-ban elveszik a valutát, gyűjtik a pénzt. De szerintem az igazi politikai hiba, politikai stratégiai az volt, hogy nem gondolt, hogy ennyire egységes lesz Nyugat. Mert így azt lehet látni, gondoljunk csak a SWIFT múlteti dologra. Egyik nap nem, két nap múlva igen. Németek a kancellár pénzügyminiszterként 4 éven keresztül opponálta a magasabb költségvetés, és meg minden idők legnagyobb költségvetés, 72 milliárd idén, 100 milliárd a fejlesztésre. Franciák, ugye stratégia autonómi legyen Európa önálló, most meg meghirdették a védelmi Európát. Tehát tulajdonképpen összekovácsolta Putyin Nyugatot, és ebből fakadóan, tehát ezek a gazdasági is, meg minden, ugye most mindenre kiterjesztették. Tehát most tulajdonképpen nekem az jutott eszembe az hasonlat Gulliver Lilliputban. Bárhova nyúlunk, megyünk film Cannes-ba, vagy foci, vagy bár, mindenhonnan kitiltják az oroszokat. Tehát ezek ugye komoly, komoly figyelmeztetések, és az idő fogy. Tehát ahhoz, hogy úgy tudjon kijönni ebből a háborúból, hogy egy kicsit megőrizze az arcát, neki nagyon kell keresni azokat a pontokat, amikor azt mondhatja, hogy na, akkor itt megállunk, és akkor befejezzük, már elértünk bizonyos politikai célokat.
De milyen politikai célok jöhetnek szóba egyáltalán? Ha az eredeti terv az az volt, hogy demilitarizálni, meg nácitlanítani kell Ukrajnát. Ezek nagyon magasra tett politikai cél.
Hát magasra, de ezek egyértelműek, hogy a Sojgu miniszter tegnap beszélt, ugye neked mondta, tehát ugye a demilitarizálni azt jelenti, hogy a háború végére alig marad hadsereg, és akkor azt mondani, hogy akkor nagyobb hadsereg, tehát még egy ilyen nagy hadsereg, mint most 240-250 ezer, nem? Ez nekünk ismerős, mert Tiramban is meg volt határozva, hogy 36 ezer főnél több nem lehet, nehéz fegyverzet nem lehet, hadipar nem lehet, stb. Tehát ez a demilitarizálás. A nácitlanítás azt jelenti, hogy az ukrán, tehát egy politikai rezsimváltás, a jelenleg ukrán kormányt leváltani, azért már nagyon sok rossz intézkedése volt azért, valljuk be az ukránoknak, hogy most nem nyelvtörvény is egyébként, mert egy demokratikus országban, ahol meghaladja a 10%-ot egy idegen nyelv, az kötelez elfogadni állami nyelvként. Tehát neki nagyon sok rossz döntésük volt. A Krimfélszigetet akarta, hogy ismerjék el, hogy orosz terület. Most ugye följött a listára a két népköztársaság, illetve most a hadműleti tervek alapján az látszik, hogy tulajdonképpen ez az új Oroszország, ez a Novorossiysk koncepciónak egyre inkább megvan a fizikai alapja, ami ugye azt jelenti, hogy akkor ketté vágná Ukrajnát, és akkor lenne egy csonka Ukrajna, meg lenne a orosz fennhatóságot. Az nagy kérdés, hogy ezt persze beleegyeznek az ukránok, gondoljunk csak Törökországra. Ugye az első világháború után Törökországnak is maradt a szultánságnak egy pici európai, ázsiai területe, és akkor jött Atatürk is azt mondta, hogy no, ez nem. És azt a háborúztak is 4 év múlva mindent megváltoztatnak. Tehát igazából ez, ami lehet, meg hát ki tudja még milyen titkos tervei vannak.
Nagyon nehéz visszajátszani, hogy mik voltak a stratégiai tervek, tehát hogy valóban, hogyha tényleg ezzel a nagyon gyors győzelemmel számolunk, akkor Kijevben megbuktatni a kormányt, beültetni oda valakit, és akkor vagy egy egységes Ukrajnát létrehozni egy orosz barát erővel, vagy félbevágni az Ukrajnát, ahogy jobb és balparti Ukrajna, plusz a dél menne Oroszországhoz. Ugye ebből az utóbbi az ország így is megvalósult, tehát hogy én is úgy látom, hogy nagyon hűses az ellenállás, de hát a sztyeppen nem állítják meg az oroszokat, a városokban elhúzódhat ez a dolog, de hogy meg lesz a terület, a balparti Ukrajnához, a Kijevben már nem vagyok olyan biztos, és abban pedig úgy gondolnám, hogy a Nyugat-Ukrajnát pedig nem fogják ezek után felvállalni. Csak mindezt úgy gondolták el, hogy ez majd valahogy úgy megint elsikkad, mint eddig, ahogy sok minden más, és hogy ebből nem lesz egy ilyen nagyon erős nyugati reakció, nem lesznek gyilkos szankciók, és akkor, és ha lesznek is, akkor is majd úgy túlélik. És ugye legfőképpen azt gondolták, hogy ezt azt hiszem, hogy az orosz lakosság ezt majd úgy, de nem lesznek nagy áldozatok, és majd lenyeli. És majd ez a nagy kérdése lesz a jövőnek, mert tehát olyan dolgokat lehet látni, amelyeket én korábban nem tapasztaltam, nevezetesen, hogy például egy külpolitikai, egy ilyen horderejű külpolitikai kérdésben repedés van a patrióta blokkon belül. Tehát tegnap volt a Vlagyimir Szolovjov, ez a létező putinizmus vezető állami műsora minden este, és tényleg a nézhetetlenségig borzasztó volt korábban. Néha belenéztünk, és tehát nyálas módon szolgálták ki a Putyint, de tegnap például az egyik állandó meghívott úriember arról keserget, leszegett fejjel, tehát még szégyenérzettel, hogy itt az orosz hadsereg orosz professzorokat öl Harkovban. És hogy van ez? Tehát ilyen mértékben bejönnek ilyen kérdések, ez még nem egy támadás a putinizmus ellen, de ez egy olyan nagyon komoly jelzés arra, hogy ezt így elmeri mondani esti főműsor időben egy amúgy a Putyin műsorában kvázi. És kommunista pártból több képviselő a békehelyreállítására szólított föl. Ugye ez a patrióta közeg, ez azért a kritikus tömeg az orosz társadalomban, millió egy törésvonal mellett megosztott, de például a nagyhatalmi politikában általában nem. Pont ebben lehet őket egyesíteni, és most nem egységes. Ez például egy érdekes kérdés lesz, hogy a későbbiekben ez hogy fejlődik, ez a kérdés.
Mennyire stabil Vlagyimir Putyin döntési képessége? A kisember mindig attól fél, hogy a nagyember egyszer meginog, és egy visszavonhatatlanul rossz döntést hoz. Amikor a nukleáris fegyverek készültségi szintjének megemeléséről beszélt, akkor nyilván sok embernek ez jutott az eszébe.
Hát a nukleáris erőknek a vezetése, irányítása és a technikai rendszer az gyakorlatilag azonos az amerikaiakéval. Tehát ugye Putyin ő főparancsnok, mint elnök, ugye ő a Nemzeti Biztonsági Tanácsnak az elnöke, de ugye ott is három gombos lépcső, tehát van a miniszter, illetve a stratégierőknek a parancsnoka, és csak utána van parancs. Na most azért a felelősség az nagyon nagy. A putyini célok közé annyit szeretnék hozzátenni, mert ez nagyon érdekes történet volt, tegnap reggel, vagy tegnap éjszakai hír, hogy a RIA Novosztyének egyik újságírója közé tett egy cikket, ez egyébként a Bloomberg-el is előfordult még korábban, hogy elfoglaltuk Ukrajnát, fantasztikus, tehát előre megírt cikk, és ott leírta tulajdonképpen, hogy Putyin a Szovjetuniót akarja, most leszámítva a baltiakat, létrehozni, a nagy oroszok, a kis oroszok, az ukránok, stb., és ezt akarja építeni, és ebben biztos van igazság, mert a Putyinnek volt egy híres, elhíresült mondata, hogy a 20. század legnagyobb története, a geopolitikai története, ez a Szovjetuniónak a széthullása, tehát nem a második, hát stb. Tehát, és amit az Andis mondott, hogy azért repedezik, mert ugye lemondott politikai tanácsadó, ez most már nyilvános, Kozirjev, aki a 90-es években külügyminiszter volt, felszólította a orosz diplomáciát, a diplomáciai szolgálatot, hogy ne adják a nevüket ehhez a történethez. Azért tudni kell, az orosz külügy az karrierdiplomata, beleértve a minisztert és a 9 miniszterhelyettest. Tehát, és a lemondott politikai tanácsadó azt mondta, hogy igazából a héják, mármint az orosz héják, azok, akik a Putyint ebbe az irányba vitték, hogy mégiscsak akkor igen, majd katonaerővel megoldjuk. És ugye a héják közül nem csak a fő katonák tartoznak. De itt szerintem az a legnagyobb változás az, hogy rendkívül egységes lett Nyugat. És olyan gyorsan történnek döntések, most nem akarom mondani, hogy a rendkívüli NATO csúcs találkozó, hogy így a NATO reagálőkre kiadták a konszenzusot, és kiadták a parancsot, hogy részeibe föl kell állítani, és mozgósítani kell. Korábban ezek a légi háború, emlékszem, akkor katonai képviselő voltam Brüsszelben, a jugoszláv elleni légiháború bombázás, annak a döntéshozatal, a konszenzus elés, az május végétől február végéig tartott. Tehát összekovácsolta, és igazából ezt nem tudta bekalkulálni, mert korábban mindig a nyugat megosztottam is elkedett.
De ez a kérdés ugyanaz, mennyire stabil Vlagyimir Putin döntési képessége? Lehet erről bármit tudni?
Nem, ezért egy fekete doboz, tehát legalábbis földi halandó, aki a hírekből tájékozódik, nem tudjuk, hogy hogy játszódik, lekikkel beszél, mik az érvek, mik nem az érvek. Ilyen kremlinológiai dolgokból táplálkozunk. Én az Ukrajnát, és körülbelül így magyaráztuk mind a ketten, hogy én egy racionális döntésnek, de hibás és torz elképzelésnek gondoltam, tehát nem a megőrülésről van szó, hanem egész egyszerűen rózsásabbnak látták a helyzetet, mint amilyen greed, tehát hogy kapzsik voltak, gyorsan akartak mindent, és elszámolták magukat, aztán a nyugat reakciójában is elszámolták magukat, és szerintem gazdaságilag is elszámolták. Tehát az egészet úgy gondolták, hogy ez majd így lemegy. Ez önmagában különben elég ijesztő, hogyha egy nagyhatalom ilyen léptékű stratégiai számítási hibákat vét, vagy egy nagyhatalom vezetője. Tehát nem kell az irracionálisnak lenni, hogy féljünk tőle ilyen mértékű hibáktól. És ugye az a nagy kérdés, hogy valóban, tehát voltak azért a Putyinnak kemény pillanatai, szerintem főleg ott a 2000-es évek elején, amikor még alkalmazkodnia kellett, ugye nem volt annyira szilárd ez a fajta autokrácia, vagy autoriter rendszer, lavíroznia kellett, nem tudom, hogy ez még megvan-e benne 2022-ben. Márpedig most biztos, hogy alkalmazkodnia kell a helyzethez, és elvesztette a kezdeményezés sok tekintetben.
Lakossági támogatása megvan, és igen, azt honnan lehet tudni?
Hát volt egy fölmérés, én nem nagyon hiszek neki, mert úgy tették fel a kérdést, stb. Abba kihozták a 2/3-ot, hogy támogatja. Ugye ez mind retrospektíve, tehát hogy ez pár nappal a háború után volt, ezt hozzá kell tenni, hogy még ugye nem voltak áldozatok. Legalábbis az orosz lakosság nem tudott róla, még nem voltak szankciók, legalábbis nem érzékelték teljes mértékben őket. Általában azt lehet tudni, hogy az orosz lakosság túlnyomó többsége nem akar háborút, nem támogatja a háborút. Nagyon szimptomatikus volt már az, hogy ennek a két pici állam alakulatnak, a Donyecnek, meg a Luhansznak az elismerése 50-50. 50% kimondta azt, hogy nem támogatja az elismerést, ami most ugye mi a krími eufória emlékei mellett dolgozzuk föl, amikor a lakosság egy 85-90%-a támogatta a krími annexiót, teljesen egységes konszenzus volt, igen, ez jár nekünk, ezt vissza kell kapni, ehhez képest már csak 50% támogatta Donyecket, ez már azért indikatív, és hát innentől kezdve pedig az van, hogy nem tudom, hogy pontosan mi a stratégiai nyeresség, tehát mit lehet otthon mondani, hogy nyertünk. Tehát ezt fogják mondani, de hogy ezt kihiszi el, miközben jönnek a költségek, hogy hát nem lesz nyugati automobil, a szomszédban meghaltak a fiú a fronton, nem tudok külföldre utazni, semmit nem ér a rubel, magas lesz az infláció, tehát hogy hosszú-hosszú listát tudok mondani arról, hogy az elkövetkezendő 1-2 évben mik jönnek, és ezt meg kell majd valahogy magyarázni otthon. Ez egy nagy kérdés szerintem. Nem akarnék következtetéseket levonni, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics ez hogy fogja érinteni, de úgy gondolom, hogy innentől kezdve ez a támogatás ez inkább csak csökkenhet, mint növelhet.
Az látszik, hogy a nyugaton kívül kikkel kíván üzleti kapcsolatokat kiépíteni, ami profitot termelhet, amiből fel lehet tartani az ország működését. Mindenki Kínát szokta ilyenkor említeni, és Indiát is szokták említeni.
Hát ugye most csak a háború, vagy a háború környékén, ebben az időszakban Iránnal, ugye komoly tárgyalások voltak, Pakisztánnal, India is tartózkodott ENSZ-BT előterjesztés, hogy elítéljék ezt az egészet, és az ENSZ lépjen közbe, tehát tartózkodott. És akkor gyakorlatilag meg Kína. Tehát igazából szűkülnek a lehetőségei.
De Kína akkora, hogy ha valaki vele tud üzletet kötni, akkor az nem egy szűk lehetőség, hanem az a világ legjobb dolga, nem?
Hát jó,
lenne így nézni Kínát?
Hát a Kína az gyakorlatilag hát lassan amerikai szinten van, export-import erősebb, high-tech ügyekben, mint a rakét úgy megy előre, tehát gyakorlatilag kínai támogatás az nagyon fontos, és ugye a téli olimp előtt Pekingbe Xi Jinpinggel és a Putyin találkozott, és aláírtak egy nyilatkozatot, ez egy 8 oldalas nyilatkozat, amiben lefektették az új világrend alapjait. Ugye már a kínaiak is régóta sérelmezik ezt a hát, nyugati vezetésű világrendet, és ugye most így egymásra találnak. Ugye az amerikai elemzők, amelyek ezt a kínaellenes politikát, akik a kínaellenes politikát bírálják, ugye az egyikért mindig az, hogy a Kína elleni ellenségeskedés egy időben az Oroszországgal ellenségeskedés, igazából ezt a két nagy hatalmat összehozza, és egymás hátának támaszkodnak. Ugye megnyitották össze, most már 2-3 év a Szibéria ereje, gázvezetéket, most már 20% a kínai energiapiacnak orosz gázból, aztán ez megy tovább. Tehát rengeteg együttműködésben minden új fegyvert adnak kínaiaknak, ami korábban nem volt, ez csak 2014 után már rászorulnak mindenféle szempontból Kínára. Beengedték őket az Arktisz politikába. Ugye most van már egy északi sejemút, amihoz ugye rengeteg pénz kell, meg jégtőrajok, meg stb. Tehát azért rengeteg olyan nagy projekt van, ami a kínai és az orosz kapcsolatunknak az erősülés. Ugye tavaly volt a 20 éves évforduló, aláírták a 20 éves évfordulója a megállapodásnak, a két oldalú barátság együttműködése megállapodásnak. Itt ugye egy sor plusz dolgot csináltak, tehát az egyidejű konfrontáció Kínával és Oroszországgal, ez nyugat szempontjából nem jó, és ebben Európának egyébként lehet szerepe, hogy próbálja csillapítani ezt az amerikai, mert az amerikai küzdnek az elsőségére, ezt az amerikai nagypolitikát.
Orosz-kínai egymás hátának vetés, ez erősen most?
Tehát nekem még mindig az első kérdés, hogy akkor az európai gazdasági kapcsolatok rövid távon mennyire sérülnek, és hogy akár az oroszok, akár az európaiak fognak-e tovább menni. Ugye azért az az 500 milliárd dollár, ami évente befolyik olaj meg gázkereskedelemből, ennek azért a kétharmada itt Európában, vagy nagyobbik kétharmada Európában landol. Arra az oroszoknak elvileg szükségük van most főleg, hogy haldoklik a pénzügyi rendszerük. Tehát ez az első, ez szerintem meghatározó kérdés. Aztán valóban jön Kína, meg a többiek, tehát, hogy a Kína felé való fordulás, ez egy strukturális fordulat az orosz gazdaságban, 20 évet tart, a politika is erősítette kétségtelen, de hát mondjuk a távol-kelet az lassacskán beéri Európát így kereskedelmi jelentőségben. Ami fontos lehet, hogy kínai pénzpiacok viszonylag mélyek, és Kína nem része a szankciós rezsimnek közvetlenül. Tehát mivel a szankciók legjobb a pénzügyi szankció, ezért Kína, ha nem fél az amerikaiaktól túlzottan, akkor segíthet a pénzügyi rendszert életben tartani, főleg ezeket a bankokat, akiket itt, az Sberbankot és a többieket. És ez ennek a technikai informatikai része a tekintetben igaza volt a Zolinak, hogy megoldható, tehát az oroszok is 2014-ben létrehoztak egy nemzeti fizetési rendszert, tehát minden Oroszországon belül fizetés kötelező módon Oroszországon belül zajlik, nem érinti a SWIFT, meg semmi más. Tehát régebben ez nem így volt, tehát régebben egy orosz bankból való fizetés is kiment külföldre és jött vissza. Ez nincs. Kínában is ez megvan, és hát most nagyon leegyszerűsítem, hogyha azt mondom, hogy két szervert össze kell kötni Kína és Oroszország közt, de működtethető. Tehát például ugye lesznek ellátási zavarok energetikában a SWIFT lekapcsolás miatt Európában. Ennek az egyik megoldási módja, hogy az orosz bank nyit egy alszámlát Kínában, oda átutaljuk a SWIFT-en keresztül a pénzt, ők meg leszedik ezen az orosz-kínai tandemen keresztül. Például ilyenekben tudnak segíteni, ha ezt az amerikaiak majd, na ez egy nagy játék lesz, Kína, Amerika, Oroszország, hogy akkor ezt az amerikaiak mennyire próbálják megpróbálni, megfogni. De igen, úgy gondolom, és összességében azt gondolom, hogy a kínaiak szeretnek bemenni olyan helyzetekbe, amikor valaki gyenge és megsérült, már pedig az oroszok most gyengék és megsérültek gazdasági értelemben. És tehát eddig is aszimmetrikusak voltak sok tekintetben az alkuk, de volt azért bennük valami win-win. Most nagyon jó alkúalapjuk van a kínaiak, hogy ebbe belemenjenek. Nagyon nagy a csábítás szerintem, hogy amiket az oroszok így feldobálnak nekik most, azokkal jó kondíciókkal elfogadják.
Mi lesz az Európába irányuló olaj- és gáz szállításokkal? Magyarán kell-e arra készülni, hogy a szankciókkal együtt hideg lesz a következő tél?
Amúgy is látok egy strukturális hiányt az európai gázmérlekben, tehát hogyha az oroszok nem növelnek, akkor most ez egy hosszú történet, és majd végig kéne számolni, de ugye most ezt a telet úgy csináltuk végig, hogy lemerítettük a szokásosnál jobban a tárolókat, és nem biztos, hogy úgy, hogyha az oroszok maradnak ezen a szinten, és közben pedig európai termelés továbbra zuhan, akkor ezt fölbírjuk normálisan tölteni. Tehát ezen majd el kell kezdeni gondolkodni már most. Nem az idei tél az izgi, hanem a következő. Ha ebben további csökkenés állna be, akkor lehetnek még nagyobb gondjaink. Hát az olaj ez egy világpiac, tehát hogyha mondjuk kikerül innen 2 millió barrel termelés, akkor behozzuk máshonnan, de akkor a világpiacról akkor is hiányozni fog 2 millió barrel. Tehát hogy ez is egy olyan dolog, hogy ha az oroszok azt mondják, hogy dupla vagy semmi, és elkezdik ezt alkalmazni, akkor nagyon nagy kérdés, hogy ahol még tartalékkapacitások vannak, ez a Közel-Keletből, nincs sok tartalékkapacitás, ezt is mondanám, szaudiak belépnek ebbe a dologba. Ez egy nagyon jó kérdés a szaudiakhoz különben, hogy Oroszországot most hozták be az OPEC mellé, egy ilyen OPEC plusz együttműködésben, viszonylag jó a politikai együttműködés, ez egy nagy siker volt a szaudiaknak, tehát hogyha az oroszok, ne adj Isten valamiért, elkezdenék használni az olajfegyvert, mondjuk mérsékelten, akkor kikkel lesznek, hova állnak a fejlett világhoz, vagy még az oroszokra is tekintettel vannak. Ez nem egyértelmű szerintem, főleg azért, mert ugye az amerikai, a Biden kormányzat szankciókat vetett ki a gyilkosság miatt a szaudi vezető elitre, és ezt nagyon rossz néven vették Riadban. Tehát ugye ez is egy menet. Én most abból indulok ki, hogy ahogy ma kedvem, vagy szerda, 3:30 állnak a dolgok, az olaj és a gázszállításokban a pénzügyi zavar miatt lehetnek zavarok, de ennél nagyobb strukturális zavar még most nincs.
Mikor van elfoglalva Kijev? A városharcból film élményeink alapján tudunk mi civilek tájékozódni, azok elég borzasztóak, az rendkívül véres. Ez meg itt van a szomszédban.
Hát ugye a legenyi vártott feltűzik a fehér zászlót, a legerősebb pedig hát amikor a kormányt, tehát fizikailag eltávolítják, megsemmisítik, és akkor gyakorlatilag nincs központi vezetés és központi ellenállás is megszűnik, de ez nem jelenti azt, hogy az ugye partizán mozgalom, vagy olyan nagy hagyománya vannak, hogy az ellenállás ne folytatódna, de maga a központi vezetés, központi állami intézményeknek az megszűnik. Egyébként az oroszok erre törekednek, mert ugye látjuk az utóbbi időben támadják a villamosmű, tehát a közműrendszereket, akkor a híradó informatika rendszereket.
TV-tornyot bombázik. Ez szimbolikus, vagy kommunikációt akarnak?
A TV-tornyot az nem, mert ugye amikor a NATO háborút Jugoszláviában is, a TV-torony bombázás után a 3. nappal a Milosevic megadta magát.
De a TV-torony mint szimbólum, vagy nincs kommunikáció? Vagy mi
de, hát meg nem jönnek el a hírek, hát nagyon sokat számít, nem jönnek el az információk az emberekhez. Tehát nagyon vezetve.
Internet korában élünk, mindenkinek van egy okostelefonja.
Hát amíg működik. Tehát ugye most pillanatnyilag működik, de akkor tud az elnök mozgósítani, beszélni, amíg van összeköttetés. Tehát igazából a kommunikációs rendszert ők tudatosan támadják, vízellátás, most négy megyén területen nincs meg víz. Tehát ugye a nélkülözésket olyanná teszik, hogy az emberek elesettek évágyak, és azt mondják, hogy elég ebből, és politikai ráhatást.
De ez automatikusan a kormány csújtja, hogyha az embereket elvágják
nem biztos, a vízre? Nem biztos, hogy a kormány, tehát azért mondom, nem biztos, hogy a kormány. Előbb-utóbb, hogy az ukrán elnök is el kell gondolkodni, hogy az, hogy hatalommal maradjon azért többet, vagy az, hogy azt mondja, hogy elég ebből a szenvedésből.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Czenes Zoltán professzor emeritus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára volt vezérkari főnök, és Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Király István Dániel, Illis László szerkesztő kollégák és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést most az Inforádióban felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.